A János írása szerint való evangélium első fejezetének a 35-től a 42. versében található megírva az az ige szakasz, melynek alapján mindenható Istenünk üzenetét kívánom hirdetni. Másnap ismét ott állt keresztelő János két tanítványával együtt, és rátekintett Jézusra, aki arra járt, és így szólt: íme az Isten báránya. Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Jézus megfordult, és amikor meglátta, hogy követik őt, megszólította őket: mit kerestek? Ők pedig ezt válaszolták: rabbi, ami azt jelenti mester, hol van a lakásod? Ő így szólt: jöjjetek, és meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon, körülbelül délután 4 óra volt ekkor. A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik. Ő mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki: megtaláltuk a Mesiást, ami azt jelenti felkent. Oda vitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt: te Simon vagy, Jóna fia, téged Kéfásnak fognak hívni, ami azt jelenti kőszikla. Szeretett testvéreim! Vásároltak önök már valamit azért, mert valaki olyan ellenállhatatlanul hívta föl rá a figyelmet? Próbáltak ki esetleg már egy ételt? Kóstoltak már valami italt, ami úgy ránézésre nem volt igazán étvágygerjesztő, olyan idegennek is tűnt, de valaki, egészen megbízható személy, odalépett önökhöz és azt mondta, hogy az fantasztikusan finom, ezt muszáj megkóstolnod. Önök megkóstolták és igazat adtak. Valami tényleg nagyon finom dologról volt szó. Ajánlottak önök már valakinek a figyelmébe könyvet, színdarabot, zeneművet, filmet? Ez feltétlenül hallanod kell. Ez valami egészen csodálatos. Itt a könyv, éppen most fejeztem be. Legszívesebben nekiállnék még egyszer, de tudod mit, inkább olvasd el te, ez valami hatalmas élmény. Kedves testvérek, én azt hiszem, hogy mi már mindannyian csináltunk ilyet. A világ legtermészetesebb dolga, hogyha az ember felfedez valami nagyszerűt, valami csodálatosat, akkor azt a körülötte lévőkkel, de különösen azokkal, akiket szeret, akiket tisztel, akik számára fontosak, megpróbálja megosztani. Talán ismerős az a félelem is, amikor elviszem egy szeretett barátomat, egy kedves, egy számomra fontos személyt a kedvenc vendéglőmbe, hogy vajon számára is olyan élmény lesz-e, mint számomra? Vajon ő is olyan jól fogja érezni magát ott, mint ahogy én érzem magam ott? De csináljuk, mert a világ legtermészetesebb dolga, hogyha valami nagyszerűt és szépet fedezünk föl, akkor azt megosztjuk a másikkal. És amennyire természetes ez, annyira természet ellenes nem megosztani azt, hogyha megtaláltuk a Messiást. Amennyire természetes az előbb hozott példák sokasága, annyira természet ellenes az, amikor keresztény ember nem beszél erről a csodálatos, drága kincsről, akit Krisztusban talált, a körülötte lévőknek. Tudom, hogyha ezeket a szavakat halljuk, misszió, bizonyságtétel, tanúságtétel, legtöbbünknek, mai keresztényeknek valami egészen misztikus, időnként félelmetes dolog jut eszébe. Valami, amit talán tisztelünk, és tiszteljük azokat, akik ezt csinálni tudják, de ezt nem nekünk találták ki. Hát hogy lépjek én oda a másikhoz? Hát hogy mit mondjak? Hogyan közelítsem meg? Úgy, mint András. Ami a megdöbbentő ebben a rövid történetben, János evangéliuma elején, hogy András, ez a tanítvány, olyan magától értetődő természetességgel csinálja ezt. Ebben semmi misztikus nincsen, semmi félelmetes nincsen. Andrásban egy hétköznapi misszionárius, egy hétköznapi üzenettel és egy hétköznapi misszióval áll előttünk. De annál csodálatosabb az üzenet és az, akire az mutat, a Krisztusra. Vedd a példát Andrásról, mondja egyik énekünk. Legyen ez a mottója ennek az ige hirdetésnek is. Nézzük meg magát a misszionáriust. Egy, majdhogy nem szürke emberke. Nem tudom, feltűnt-e önöknek, kedves testvérek, hogy valahányszor, egy maximum két kivételtől eltekintve, valahányszor az evangéliumok Andrást, Jézus Krisztus tanítványát említik, mindig rögtön hozzáteszik a Simon Péter testvére. Valaki egyszer azt mondta, András az a tanítvány, akiről mindenki hallott, de akire senki sem emlékszik. Melyikünk ne hallott volna arról, hogy a tanítványok között volt egy András nevű férfi? Mindannyian hallottunk róla. Ha azonban most megkérdezném, hogy tessék nekem megnevezni bibliai történetet, vagy bibliai szakaszt, ahol András valami fajta szerepet játszik. Nagyon-nagyon kevesen lennének, akik meg tudnának egy-két történetet nevezni. És ez nem feltétlenül a mi biblia ismeretünkről beszél. András valóban eltűnni látszik az ő hangos, híres testvére Péter árnyékában. Már itt rögtön, ahogy a János evangéliumában legelőször felbukkan, már itt rögtön így olvasunk róla, a két keresztelő jánosi tanítvány közül, akik ezt hallották Jánostól és követték Jézust, András, tudnélik Simon Péter testvére volt az egyik. Valahányszor, néhány kivételtől eltekintve András említése kerül, rögtön megjelenik mellette Simon Péter neve. De kedves testvérek, akkor is, hogyha ez az ige hirdetés, ha az Úr is úgy akarja, és élünk egy Simon Péterről szóló ige hirdetés sorozat első része. Muszáj előbb Andrásról szólni. András nélkül, ugyanis Péter nem lett volna az, aki az lett, aki vélett. András nélkül ki tudja, hogy Péter hogyan, mikor találkozott volna Jézussal, hogyan reagált volna erre a találkozásra. János evangélium a kristálytisztán leírja. András volt az, aki Pétert odavitte Krisztushoz. Éppen ezért maradjunk Andrásnál. A bátyjához képest, Péterhez képest, illetve itt még Simon, egy vallásos kérdések felé sokkal nyitottabb embernek tűnik. Honnan tudhatjuk ezt? Először is csatlakozott Keresztelő János mozgalmához. Keresztelő János tanítványa volt ő először, és csak utána lett Jézusé. De abban a pillanatban, ahogy első mestere Keresztelő János rámutat ezzel a csodálatos bizonyságtétellel az elhaladó Jézusra, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ő, és nagy valószínűség szerint maga János, aki az evangéliumban ezeket az eseményeket lejegyezte, rögtön ott hagyják Keresztelőt, és követik Jézust. Talán itt még túl sokat feltételeznénk, ha azt mondanánk, hogy ők egészen mélységében értették, mit jelent íme az Isten báránya. De annyit értettek, hogy ő az, aki után innen kezdve menni kell. Ebben az értelemben András egy igazi kereső volt. Egy igazán mélyen elszántan Isten kereső ember. Ahol egy lelki mozgalom, ahol egy vallásos megújulás megindult, ő ott volt. Ott volt Keresztelő János mellett. És amikor Keresztelő János tovább mutat, ő habozás nélkül megy. Ő egy igazi kereső. Mit csinál András? Az evangéliumok szerint nem sokat. Egyetlen egy prédikáció nem jegyeztetett fel tőle. Nem úgy, mint a bátyjától, akinek a prédikációjáról az elsőre rögtön 3000-en megtérnek. Egyetlen egy csoda nem jegyeztetett fel, ami az ő kezén keresztül történt volna. Hatalmas hitvallások. Na, az megint Péter szájából szökken ki, nem pedig Andráséból. Majd látjuk később. Igazából szeretett szolgálattal összefüggésben sem említ róla a Biblia sok mindent. Itt szürke kis tanítvány. De akkor mégis mit csinált? Itt a János evangéliumában egy prominensebb helyen az 5000 ember megvendégelése kapcsán kerül elő az ő neve a 6. fejezet 8. versében. Amikor ezt olvashatjuk, egyik tanítványa, tudnék Jézus egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére, na tessék már megint Simon Péter testvére, így szólt Jézushoz, van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal. De mi az ennyinek? És Jézus megmutatja, hogy mi az annyinak. Ő abból vendégel meg 5000 embert. De éppen itt érünk el a lényeghez. A csodát Jézus teszi. András odaviszi a gyermeket, akinek volt egy kis elemózsiája. János evangélium a 12. fejezetében olvashatunk néhány görög prozelitáról, Istent kereső, de nem zsidó születésű emberről. A zsidóság Istenét imádó, de nem zsidó születésű ember ez a prozelita. Ők görög születésűek voltak, akik meg akarják ismerni Jézus Krisztust. Ők oda mennek a tanítványok közül Fülöphöz, azzal, hogy hadd menjünk mi is, mutasd be bennünket a mesternek. Fülöp ezt nem teszi meg, Fülöp oda viszi ezeket Andráshoz, és András viszi őket Jézus Krisztushoz. Kedves testvérek, mit csinál András? Különösebben semmit, azt leszámítva, hogy András az, aki lépten, nyomon embereket visz Jézushoz. Hol a kisgyermeket a hallal és a kenyérrel, hol a görög prozelitákat, hol, így látjuk itt, az ő testvérbátyját, Simont. Ő állandóan csak ezt csinálja. Embereket visz Jézushoz. A csodát nem ő teszi, a gyógyulás nem tőle van, az 5000 megvendégelése nem tőle van, ő csak egyszerűen létrehozza a találkozást. Tudod, Péter, tudod, megtaláltuk a Messiást. Gyere, bemutatlak neki. És innen kezdve Jézus Krisztus szólítja meg Simont, nem András. Andrásnak csak annyi a szerepe, hogy ez a találkozás létrejöjjön. Egy teljesen hétköznapi misszionárius, és az üzenete sem olyan eszeveszetten hatalmas, az az igazság. Retorikailag nem, tartalmilag annál inkább. Ennyi. Megtaláltuk a Messiást. Itt nincsen hosszú prédikáció, itt nincsen győzködés. Ő nem foglalja versbe ezt a dolgot. A világ legtermészetesebb mondata ez. Gyere! Megtaláltuk. Ha az előbb úgy írtam le Andrást, mint egy igazi keresőt, akkor hadd mondjam azt, hogy ehhez még hozzá lehet tenni egy dolgot. Ő nem csak keresett, hanem talált is. Ő nem csak kereső, hanem találó ember. Megtaláltuk a Messiást. Mi kell ehhez? Mi kell ahhoz, hogy az ember oda vigyen másokat Jézushoz? Egy nagyon alapvető dolog. Tudni kell, hogy Jézus hol található. Én senkit, de senkit nem tudok elvinni olyas valakihez, akiről én magam nem tudom, hogy hol van. Andrásnál ez nem csak lelki, hanem fizikai értelemben is igaz volt. Megtaláltuk a messiást, tudta, hogy hol van, de ez szükség volt a felismerésre, tudta, hogy ki az, ő nem csak egy a sok tanító közül. Még mindig nem értette meggyőződésem, hogy mit is jelent Jézus teljes küldetése, azt majd tanulnia kell. De tudta, hogy ő nem csak egy a sok rabbi közül, ő a messiás. Tudta, mert ő maga elfogadta Jézus hívását. Tudta, mert ő maga követte őt. A szó szoros értelmében emlékszünk, elkezdik követni Jézust. És Jézus hátrafordul. Mit kerestek? Miért követtek ti engem? A kérdés így hangzik. Hol laksz, Mester? Mutasd meg, hogy hol laksz. Most ez nem egy ilyen zavarában kiörlött kérdés. A tanítók, a maguk köré tanítványokat gyűjtő emberek általában egy bizonyos helyjel azonosították magukat, hogy a tanítványok oda sereglegy, oda jöhessenek, oda gyűlhessenek. Mindenki tudta, hogy egy keresztelő Jánost hol lehet megtalálni. A Jordán partján egy bizonyos helyen. Pál apostolnak is, ezt az apostol cselekedeteiből tudjuk, egy-egy városban ő nem vándorolt, hanem egy helyen tanított, ha erre módja volt rendszeresen, hogy a tanítványok tudják, hogy hol találhassák őt. Ezt kérdezik tőle, tehát, hol van a te helyed? Hová, hol találunk téged? Mutasd meg! És Jézus azt mondja, na gyertek, megmutatom nektek. És innen kezdve velük töltik a napot. A nap hátravévő részét. András tudta, hogy hol található Jézus, mert elfogadta az ő hívását, követte őt, időt töltött vele, hogy megismerje őt. Enélkül mi sem vihetünk senkit az Úr Jézus Krisztushoz. Ma is csak az tud Krisztushoz vinni embereket, aki tudja, hogy itt és most, a mi világunkban Krisztus hol található. Aki tudja, hogy hol, hogyan szólítható meg. Aki tudja, hogy hol, hogyan hallható az ő hangja, az ő szava. Hogy az ember hogyan élheti át az ő közelségét, az ő személyes jelenlétét. Összefoglalva, csak az tud Krisztushoz embereket vinni, aki tudja, hogy Krisztus hol található. Megtaláltuk a messiást. Kedves testvérek, közülünk hányan mondhatják el ezt? Kétség nélkül? Annélkül, hogy a szívünkben megjelenne egy picike kis kérdőjel, hát annélkül, hogy hozzátennénk, azt hiszem, remélem, megtaláltam. Nem. Megtaláltuk a messiást. Ön elmondhatja ezt. Enélkül nem tud senkit Jézus Krisztushoz vinni, ha nem tudja, hogy hol található. És én azt hiszem, hogy ezzel megérkeztünk az első olyan nagy akadályhoz, ami most a mai kereszténységben úgy tűnik, hogy az egész bizonyságtételt, a tanúságtételt megbénítja. Egyre kevésbé merjük felvállalni, egyre kevésbé vagyunk mi magunk is bizonyosak abban, hogy egyáltalán mi tudjuk, hogy Jézus hol található. Persze, hogy keresünk, és felkaroljuk a keresőket. De András, még egyszer mondom, nem csak a keresők példája, hanem a találók példája is. Persze, hogy nem merünk, nem tudunk, és jól vagy rosszul hangzó okokból, úgy, ahogy van, lemondunk az egész bizonyságtételről, misszióról, hogyha nem tudjuk teljes szívvel és kétség nélkül kimondani, megtaláltuk a Messiást. De azt hiszem, hogy van egy másik akadály is, amiről részben már szóltunk egyébként. Én azt hiszem, hogy időnként mi félreértjük a feladatunkat. András példája arra hív bennünket, hogy másokat Krisztushoz vigyünk. Nem arra, hogy másokat megváltsunk, meggyógyítsunk, összetört életeket helyre rakjunk. Ezt mind Krisztus csinálja. András feladata annyi volt, hogy a testvérbátyát odavigye Jézus elé. Jézus az, aki azt mondja, hogy Simon Jóna fia, kősziklává leszel. Nem András változtatja a testvérét kősziklává. Jézus teszi meg ezt a csodát. Nem András töri meg a kenyeret úgy, és osztja szét a halat úgy, hogy abból hirtelen 5000 ember jól lakik. Jézus teszi ezt. András csak oda viszi a kisgyermeket, akinél ott a hal és a kenyér. Kedves testvérek, a mi feladatunk nem az, hogy megváltsuk a világot és egymást. Ez Jézus Krisztus már megtette. A mi feladatunk nem az, hogy egymás sebeit gyógyítsuk. Az Úr Jézus Krisztus gyógyít. És a mi feladatunk nem is feltétlenül az, hogy egymást megjobbítsuk és megváltoztassuk. Az igazi, méltó változás és megjobbulás egyébként is csak az élő Isten munkája, nem emberi munka. A mi feladatunk az, hogy létrejöjjön a találkozás. Hogy elmondjuk, megtaláltuk a Messiás. Gyere! És végezetül még egy pontot ígértem. Egy hétköznapi misszióról szeretnék itt szólni. Nem tudom, önök hogy vannak vele, hogyha én ezt a szót hallom, misszionárius, akkor leginkább az a karikatúrába illő kép jut eszembe, az angol típusú trópusi kalappal, egy vézna fehér ember sok fekete között, aki éveket töltött egzotikus nyelvek megtanulásával, aki körbeutazta a fél világot, hogy végre oda menjen, ahol hirdetheti az evangéliumot. András nem így néz ki. András nem utazik az égvilágon sehová. András odalép a legtermészetesebb, a legelső emberhez, aki a legközelebb van hozzá, a saját vérszerinti testvéréhez. Neki mondja el legelőször is, megtaláltuk a Messiást. Kedves testvérek, amennyire egyszerű, időként annyira nehéz az a küldetés. Tudom, könnyebb elmenni messzire, ahol az embert nem nagyon ismerik, hatalmas erővel szólni az Úr Jézus Krisztusról, aztán pedig továbbállni. De ott, ahol az embert ismerik. Olyan jól, ahol csak az ismerheti, aki velünk együtt nőtt föl, mint egy testvérbáty András esetében. Na, ott már nem olyan egyszerű a dolog. De szeretett testvéreim, Andrásnál ez olyan egyszerű, olyan magától értetődő. Az ige azt mondja, mihelyt találkozott testvérével. Nem vár, nem keresi az alkalmat, nem vakarja a fejét, hogy hát majd a következő családi találkozó után, vagy esetleg majd 2 hét múlva esetleg szólok neki, mihelyt találkozott testvérével. Odalép hozzá és azt mondja, gyere, megtaláltuk a Messiást. Gyere, hadd mutassam meg neked. Szeretett testvér, hogyan áll ön a testvéreivel, ha vannak egyáltalán, és ha vannak még életben? Hallhatták-e ők önöktől? Megtaláltuk a Messiást. Mózes első könyvéből az Isten tisztelet elején Egy történetet olvastunk föl két testvérről, Káinról és Ábelről. Láttuk, igazából nem a testvérek közötti konfliktusba halt bele Ábel. Kapcsolati zavar volt ott, de Káinnak az Istennel való kapcsolatában volt valami óriási, hatalmas zavar. Ábelnak nem. A Biblia ezt ilyen nagyon egyszerűen fejezi ki. Káin áldozatára nem tekintett rá Isten, Ábeléra igen. A zsidókhoz írt levél, az új szövetség ennyivel bővíti ezt ki. Hit által ajánlott fel értékesebb áldozatot Ábel Káinnál. Ennyi az egész. Káinnak az Istennel volt problémája. De ez a probléma nagyon-nagyon súlyos következményekkel járt a saját testvérével való problémájára. Kedves testvérek, ne higgyük azt, hogy addig, amíg az Istennel való kapcsolatunk rendezetlen és tisztázatlan, mi nyugodtan tarthatunk a mellettünk lévő emberekkel tisztázott és szép kapcsolatokat. Ez nem megy. András esetében, abban a pillanatban, amint az ő kapcsolata Istennel valami egészen komoly fordulatot vesz, rátalál a Messiásra, megtalálja azt, akit keres, az ugyanúgy kihatással van a testvérével való kapcsolatra. De micsoda különbség Káin és András között? Micsoda különbség Ábel és Péter között? Az egyik agyonveri a másikat, a másik odaviszi a testvérét az örök élet forrásához. Az Istennel való kapcsolatunk kihat a testvérünkkel, gyermekünkkel, férjünkkel, feleségünkkel való kapcsolatunkra is. Vedd a példát Andrásról, akinek az Istennel való kapcsolata áttételesen, de örök élet forrásává lehetett a testvére számára is. Még egyszer mondom, nem Andrástól kapta a megváltást Péter, hanem az Úr Jézus Krisztustól. De András volt az, akiről ezt írja a Biblia. Oda vitte őt Jézushoz. Kedves testvérek! A legtöbbünktől a mindenható Isten semmi egyebet nem vár. Csak ezt. Keressük őt teljes szívvel, Andrásként. És ő hagyja magát megtalálni. Ezt ő maga ígéri, többek között Jeremiás próféta könyvében. Ha megtaláltuk, ne várjunk, ne habozzunk, ne is utazzunk feltétlenül a világ túlsó végére. Vannak emberek mellettünk, közvetlenül mellettünk, akiknek nagyon nagy szüksége van hallani ezt a nagyon egyszerű mondatot. Megtaláltam a Messiást. Őket meggyógyítani, megváltani, életüket rendbehozni és örök életet nekik adni nem a mi feladatunk. De elmondani, az Isten Jézus Krisztusban megtalálható, és én tudom hol, hogyan. Gyere te is! Ezt kéri mindenható Istenünk tőlünk. Amen.